Leslie L. Lawrence, Scinge szeme. Olyan gyorsan múlt el a vihar, amilyen gyorsan ránk tört. A nap sárgás-vörös korong méltóság teljesen bukkant ki a felhőrongyok mögül, melyek gyorsvonati sebességgel száguldottak a fehéren csillogó hegycsúcsok között. Valaki odakocogott mellém, kockáztatva, hogy mindketten lezuhanunk néhány száz méter mélységbe a hágó tetejéről. Hátratolt a szőrcsukjáját, és a kapucni alól pirosra fagyott hegyke kis orrocska virított felém. Hello, mondta az orgazdája, és félkézzel felém intett. Hello, mondtam én is, de óvakodtam akár csak egyik kezemmel is elereszteni azt az átkozott kantárt. A piros arcú még közelebb kormányozta hozzám a jakját, és gyanakodva az arcomba bámult. Magát már láttam valahol. Hogy is hívják magát? Igyekeztem túlordítani a szelet. Lawrence! És mondja, mégis mi az ördögöt csinál maga itt? Entomológus vagyok. Bogarász? Az. Szinte rémülten nézett rám. Itt? Hogy itt? Felemelte a kezét, és végigmutatott a hágónak azon a néhány méteres részén, amelyet beláthatunk. De hát az ég szerelmére, hol van itt bogár? Bogár mindenütt van, préseltem ki magamból a szót. Felelet helyett felém nyújtotta a kezét. Kénytelen voltam én is feléje hajolni, amitől a szúrás csak erősödött a lábam fejében, és a derekamban is. Baxter, mondta, vagy inkább ordított a reket hangján. Baxter, kisasszony, betűzzem? Csak intettem, hogy felesleges, tökéletesen értem. Sosem hallott még rólam? Határozatlanul bólintott, amire kihúzta magát, és büszkén elmosolyodott. Pedig én fedeztem fel a kalifornitot. Tudja, mi az? Lehajtottam a fejem. Én szerencsétlen. Lila gőzöm sem volt arról, hogy mi az a kalifornit. Mindig tudtam, hogy a bogarászok csak a saját kis apró vacakjaikkal törődnek, mondta fölényes szakmai gőggel. Nem éreztem, hogy itt a pillanat a bogarászok becsületének megvédésére. Geológus? Kérdeztem. Aha. Feltolta lecsúszott kapucniát a feje búbjára, nem törődve a hideggel és a repülő hópamacsokkal. Magát kiszerződtette? Néhány pillanatig töprengtem, hogy hagyjam-e magam kikérdezni, aztán úgy döntöttem, hogy hagyom. Miért is nem? Valami Sir Thomson. Személyesen? Dehogy is. Levélben. És a fő egy kis csekk kíséretében. Aha. És egyből ráállt? Miért ne álltam volna? Hiszen ez a dolgom, nem? Bogarakat találni. Na de itt? A Himalájában? Mondtam már, hogy bogár mindenütt akad. Amikor ránéztem, láttam, hogy összehúzza a szemöldökét, és erősen gondolkodik. Nem tetszik valami? Kérdezem hangosan. Lassan megrázta a fejét. Nem hát. És micsoda, ha szabad kérdeznem? Hogy miért volt szükségük magára? Kezdtem elveszíteni a türelmemet. De hát az ég szerelmére, most mondom harmadszor, hogy bogarász vagyok. Az a dolgom, hogy bogarakat fogjak. Újra megingatta a fejét. Maga itt nem fog bogarakat, szegény barátom. Hogy nem fogok? Nem lesz rá ideje. Ezt nem értem. Nem volna szíves részletesebben megmagyarázni? A felüvöltő szélben dühösen lerántotta a kapucniát, és felém kiáltotta. Mert valamennyien csontá fagyunk, mielőtt elérhetnénk azt az átkozott kolostort! Megkönnyebbülve konstatáltam, hogy Baxter kisasszony valahol felszívódott mögöttem. Nem élvezhettem azonban sokáig a hóviharral díszített magányt, mert a szürke hófüggöny mögül ismét csak mellém csúszkált valaki. Egészen oda kormányozta hozzám a hátasát, hogy az állatok szinte érintették egymást. Prémmel bélelt kapucniát az orrára húzta. Így aztán nem sokat láttam az arcából. – Mr. Lawrencehez van szerencsém? – kérdezte erős nepáli akcentussal. – Az vagyok, morogtam. – Örvendek! – bömbölte felém, és hátra lökte a kapucniát. Vágott szemű keleti arc mosolygott rám. – Sera vagyok. Sera kapitány a nepáli rendőrségtől. Hogy tetszik az utazás? Sehogy. Valaki itt az előbb azt mondta, hogy nem ússzuk meg élve. Mit szól hozzá, kapitány? Megcsóválta a fejét. Azt hiszem, téved. Nincs semmi ok az aggodalomra. Az utóbbi 10 évben legalább 30-szor keltem át a saluhágón, és elmondhatom, hogy ez a mostani a legkellemesebb. Megfordultam a nyerekben, és hátra pillantottam. A hó vakítóan ragyogott a napsugaraiban, és az erősödő csillogásban hosszú kígyóként jakok sora kanyargott lefelé a keskeny ösvényen. Felettünk egészen az égig nyújtotta csúcsait a Kanchenjunga. Ugye csodálatos látvány, fordult felém mosolyogva Sera kapitány. Szólni sem tudtam, csak bólintottam. 8000 és egy néhány száz méter mutatott fel a csúcsra. Az egyik legszebb hegycsúcs, és a legvérszomjasabb. Akaratlanul is felnevettem, vérszomjas, hiszen ez maga a szépség. A kapitány is elmosolyodott. Néha az igazán szép a legkegyetlenebb. Gondoljon rá, hogy Sir Cromwell is ilyennek láthatta. Ez a megjegyzés aztán egy csapásra elvette a jókedvemet. Mit tud Sir Cromwellről? Szegeztem neki a kérdést. Megrázta a fejét. Semmit, de azért vagyok itt, hogy megtudjam, mi történt. Remélem, hozott magával néhányat a kollégái közül. Nem hinném, hogy a Kanchenjunga tüntette el Sir Cromwell expedícióját. Gyorsan elfordult, és összehúzott szemmel nézte, amint a jakok sorban leereszkednek a hágón. Egyedül vagyok, mondta aztán. Megértheti, hogy ő felsége mégsem építhetett be egy csomó rendőrt egy tudományos expedíció tagjai közé. Ezért is jöttem magához, Mr. Lawrence. Beszélik, hogy annak idején az angol elhárítás embereként szolgált. Egyszeriben elkedvetlenedtem. Hát sohasem szabadulhat meg az ember a múltjától. Szeme sarkából észrevehette, hogy elborul az arcom, mert gyorsan hozzátette. Ne értsen félre, nem kívánok semmit öntől. Ami engem illet, meg vagyok győződve, hogy Sir Cromwellt és expedícióját véletlen baleset érte. Talán lavina, de...
De?
Hát igen, ha ne talán mégis szükség lenne rá. Számíthatnék a segítségére? Kénytelen voltam bólintani. Természetesen, kapitány. Köszönöm, Mr. Lawrence. Nincs mit, kapitány. Az alkonyati fényben fürdő völgyben már álltak a narancssárga sátrak, és a serpák éppen a jakok körül foglalatoskodtak. Ahogy a nap lebukott a Kanchenjunga mögött, a Himalája jeges lehellete végigömlött a Salu völgyén. A hőmérséklet 30 perc alatt legalább 10-15 fokot esett, és a felragyogó csillagok jeges fénnyel borították be a völgyet. A legnagyobb sátorban legalább 20-an szorongtunk. Akinek nem jutott tábori szék, az oldalfalak mellé helyezett csomagokra ült, többen pedig a halkan duruzsoló olajkályha mellé álltak. A tábori asztal mögött hegyi vezetőnk Stuart ült, és elgondolkodva lapozgatta az asztalon heverő papírjait. Aztán egyszerre csak felemelte ceruzáját, és az előtte álló vizes pohár oldalához kocogtatta. Hölgyeim és uraim! Először is azt javaslom, tekintsünk el bizonyos protokolláris formaságoktól. Sokan ismernek már önök közül. Kevin Stuart vagyok. Foglalkozásom hegyi vezető. Én vagyok Mr. Thomson megbízásából az expedíció parancsnoka. Természetesen csak az expedícióért felelek. Az önök tudományos programjáért nem, az az önök dolga. A társaság egyszeriben felzúdult, mint egy mékas. Egy hirtelen szőke, magas lány, aki eddig az egyik bálán ült, felpattant, és ömleni kezdett belőle a panasz. Miféle tudományos programról beszél itt Mr. Stuart? Hiszen időnk sem volt rá, hogy felkészüljünk. Éppen, hogy a szabadságomat el tudtam intézni. Először azt hittem, hogy Katmanduban ráérek majd tervet készíteni, de csak 3 nap állt a rendelkezésemre. Kinek van itt egyáltalán tudományos programja? Helyeslő mormogás hallatszott mindenfelől. Én részt vettem már néhány expedícióban, folytatta a lány, de olyanban, amelyiket csak úgy összecsaptak volna, mint ezt még soha. Az az érzésem, mintha a tudományos program nem is lenne igazán fontos. Különben Eve Pickford vagyok, orientalista és művészettörténész. A helyeslő zúgás közepette Stuart kétségbe esetten simogatta a bajuszát. Kérem, kérem, hölgyeim és uraim! Néhány nap múlva elérjük Kangpa kolostorát, ahol Mr. Thomson majd mindent megmagyaráz. Kangpában bizonyára lesz idejük programot készíteni. Ekkor a kályha mellett áldogálók közül egy magas, szemüveges, égővörös hajú férfi emelte fel a kezét. Kérdezhetek valamit, Mr. Stuart? Csak tessék! Kíváncsi lennék, hogy ki itt a főnök? Ki ez a bizonyos Mr. Thomson? Magánszemély vagy valamilyen alapítvány megbizotja? És egyáltalán, hogyan sikerült engedélyt kapnia a nepáli hatóságoktól, hogy kutató munkát végezhessünk a Himalája területén? Stuart egy kicsit megemelkedett székében, majd visszarogyott. Az az igazság, hogy nem tudom. Én is ugyanolyan alkalmazott vagyok csak, mint önök. És én sem tudok sokkal többet önöknél. Reméljük, hogy Kangpa kolostorában erre is fény derül. Valamit azonban addig is ismertetnem kell önökkel. Az izgatott mormogás lassan abba maradt, és súlyos csend telepedett a sátorra. Mr. Thompson írásban meghagyta, hogy a következőket közöljem. Az expedíció célja a Himalája meghatározott részének komplex kutatása. Szinte valamennyi fontos tudományág képviselője megtalálható önök között. Ezen kívül bizonyára hallottak arról is, hogy jó fél évvel ezelőtt a Cambridge-i Cronwell vezetésével ugyancsak komplex expedíció indult a Himalájának ugyanerre a területére. Azt is Thompson szervezte? Kiáltott közbe egy ismerős hang. Arra felé kaptam a fejem, és tekintetem találkozott Dexter kisasszonyéval. Megrázta lobogó vörös haját, és úgy láttam, hogy boldog mosoly suhan végig az arcán. Fogalmam sincs róla, mondta Stuart. És hol van most Cronwell? Hát, éppen ez az. Elveszett. Egész expedíciójával együtt. Ha jól tudom, másfél hónappal ezelőtt sugárzott utoljára a rádiója. Azóta semmi hír róla. Rövid ideig csend lett a sátorban. És nem keresték? Kérdezte valaki halkan. Nem, mondta Stuart. Miért? Stuart megvonta a vállát. Ezer oka lehet. Az időjárás, és még sok minden más. Különben is mi fogjuk megkeresni őket. Ugyanazon az útvonalon megyünk végig. És ugyanazzal a feladattal. Erről szó sem volt az ajánlatban, kiáltotta a magas vöröshajú férfi a kályha mellől. Kérem, kérem, igyekezett csitítani Stuart az elégedetlenkedőket. Mr. Thompson megígérte, hogy aki netán meggondolná magát, Kangpában még kiszállhat a buliból, és azt az összeget sem kell visszafizetnie, amelyet előlegként felvett. Azt hiszem, ez elég tisztességes ajánlat. Ezután, amint az már lenni szokott, még egy seregnyi hosszadalmas és teljesen felesleges kérdés hangzott el, amelyre a szerencsétlen hegyi vezető képtelen volt választ adni. Csak simogatta a bajuszát és hebeget habogott. Óvatosan feltápászkodtam a báláról, amelyen ültem, és az ajtó felé osontam. Stuart pillantásából ugyan rossz hallást olvastam ki, de nem sokat törődtem vele. A serpák sátrai között nagy volt a sürgésforgás. Tábortüzek bodor füstje szállt az ég felé, és orromat megütötte a birkahús ismerős illata. Felnéztem az égre. A csillagok gúnyosan hunyorogtak a saluvölgy fölött, és a szél hajtotta felhőfoszlányok menyasszonyi fájtlat vontak a hold köré. Minden békés volt és nyugodt, mint Tündérország februárban. Alig állhattam néhány percig a tábor szélénél, amikor megcsikordult mögöttem a hó, és halk beszélgetés ütötte meg a fülemet. Éppen azt latolgattam, hogy legjobb volna a sátrak árnyékába lépnem, amikor Baxter kisasszony felfedezett és rám kiáltott. Maga az, csúnya fiú! Csak nem valami rosszban töri a fejét! Kénytelen voltam feléje fordulni. A vörös hajú csontos fickó társaságában közeledett, aki az eligazítás alatt a kályha mellett állt. Márgyún rájuk vigyorogtam, és abban reménykedtem, hogy hamarosan eleszi a fene őket valamerre, s magamra maradhatok a gondolataimmal. Baxter kisasszony azonban nekem esett, és rácigálni kezdte az anorákom zsinórját. Na, mit szól mindehez, szép fiú? Alaposan benne vagyunk a pácban, mi? Újra mosolyt erőltettem az arcomra. Pácban? Nem túlzás ez? Azért ne toljon be, szép fiú! Különben még be sem mutattam magukat egymásnak, hogy is hívják magát? Megkormek, mondta a vörös, és fülig húzódott a szája.
Ornitológus vagyok.
Felkerekedtünk, és elsétáltunk egészen a völgyecske végéig. A hideg érezhetően erősödött, és a távolból furcsa recsenések, meghatározhatatlan zajok szűrődtek felénk. Lábunk alatt halkan csikorgott a fagyos hó, és a gőgös kancsenzönga újra kötfátyolva burkolózott. Maguknak hogy tetszik a buli? Kérdezte McCormack. Dexter kisasszony felemelte a fejét. Miért te tetszene? Azért ott fenn a saluhágon még nem volt ilyen magabiztos, bögtem feléje csúfondárosan. Sértődötten felhúzta a vállát. McCormack elgondolkozva nézte a Kanchenjungát, aztán újra megszólalt. Elkértem Stewarttól a résztvevők névsorát. Éppen az előbb futottam át. Mondhatom, hogy ilyen furcsa listát én még soha nem láttam, pedig már jó néhány expedícióval szenvedtem együtt, mintha egy hülye állította volna össze. Ezt hogy érti? Kérdeztem óvatosan. Felénk fordult, és halkabbra fogta a hangját, mintha attól félne, hogy a Kanchenjunga lehajlik hozzánk, és meghallja, amit mond. Érdemes megnézni, hogy kik jöttek itt össze. Véleményem szerint háromnegyed részükre semmi szükség. Na ugye? Rikkantott elégedetten Baxter kisasszony. Mit na ugye? Mordultam rá. Mellembe bökte a mutató ujját. Hát nem megmondtam magának már ennek az átkozott hágónak a tetején is, hogy magára itt semmi szükség? Csak nem akartam túlságosan megsérteni. Kösz. De tényleg, gondoljon csak bele. Mi a fene szükség van itt egy bogarászra? Hirtelen felford bennem a méreg. Hát ide figyeljen. Az én bogaraimnak is van annyi hasznuk, mint a maga köveinek. És ha azt hiszi, hogy a jég világában nincs bogár, mintha menteni akarná a helyzetet, mekkor meg közbevágott. Itt vagyok például én. Csak tudnám, hogy én rám mi szükség. Ne féljen, madár is van itt annyi, mint bogár, mondta Baxter kisasszony fagyosan. A vörös elmosolyodott. Csak hogy én papagájfélékkel foglalkozom. Azokról pedig önök is tudják, hogy trópusi madarak. Ebben a magasságban és hidegben kevés a madár, papagáj pedig egyáltalán nincs. Itt épeszű ember mindent keres, csak papagájt nem. Töprengve bámultuk a havat a lábunk előtt. Aztán itt van Branning. Mark Branning. A cukorrépa termesztés a szakterülete. El tudják képzelni, hogy itt valahol cukorrépát lehet termeszteni? Ami azt illeti, meglehetősen bizarnak tűnt az ötlet. Akkor mi a fenének vállalták, mi? Maguk is, meg az a Branning is, vagy hogy az ördögbe hívják, fakadt ki Baxter kisasszony. Alig, ha nem a pénz miatt, sőt, biztos vagyok benne. És talán azért is, mert hát, ha mégiscsak kijön valami a dologból. Hány nagy felfedezésről tudunk, amely eleinte elképesztő ökörségnek indult, aztán végül mégiscsak rámosolygott valakire a szerencse. Alig, ha nem ezért, legalábbis ami engem illet. És önt, Mr. Lawrence? Önt mi illeti? Mosolygott felém édesdeden Baxter kisasszony. Nem óhajtottam újabb szópárbajba elegyedni vele, ezért inkább McCormackhez fordultam. És hol kötött barátságot a papagájokkal, Mr. McCormack? Délen, Óceániában, Burmában, itt-ott. Valósággal beléjük szerettem. Pedig akkoriban igazán nem sok időm volt velük foglalkozni. Tudják, a háború... gyalogság? Haditengerészet. Petersen admirális adjutánsa voltam. Ebben a pillanatban harsány énekszó harsant fel valahol a sátrak között. McCormack elhallgatott, és valamennyien a hang irányába fordultunk. Mentsenek meg, könyörgök, mentsenek meg! Kiáltotta valaki, majd a sátrak közül kivált egy hosszú árnyék, és felénk iramodott. Haja futás közben két oldalt a vállát verte, lábai alatt ropogott a hó. Csak akkor ismertem fel, amikor egészen a közelünkbe ért. Az a magas szőke lány volt, aki Eve Pickfordnak mondta magát. Haragosan zihált, és csak úgy dőlt a szájából a pára. McCormackkel együtt odaugrottunk hozzá. Láthatóan nem volt különösebb baja, csak a futás kimerítette. Mi történt? Kisasszony kérdeztem, és úgy helyezkedtem, hogy elkaphassam, ha eltalálna ájulni. Ez az őrült! Megkergetett! Részeg, mint egy állat, és... Az énekszó egyre hangosabb lett, és a hang gazdája is kibukkant a sátrak árnyékából. Alacsony fickó volt, hangja ércesen csengett, félre ismerhetetlen ír akcentussal. Óhara, morogta McCormack. Geofizikus. A virágos kedvű tudós egyenesen felénk tartott, már amennyire képes volt egyenesen járni. Kezében zöldesen csillogó üveget tartott, és láthatólag istenien érezte magát. Néhány lépésnyire tőlünk megtorpant, és felemelt mutató ujjával megfenyegette Eve Pickfordot, aki igyekezett elrejtőzni Baxter és McCormack háta mögött.
Nocsak, bujócskát játszunk, hát Illik az ilyesmi? Gyere csak elő, cica-mica!
Lexter kisasszony, mint egy harcos feminista, fenyegetően előrelépett. Nem szégyeli magát, O'Hara professzor! Művelt ember létére úgy viselkedik, mint egy...
O'Hara egy pillanatra meghökkent, majd nagyot kúrjantott.
Nincs csak még egy pippi! Csak egy kicsit hosszú és túl vörös. Félre az utamból nyulambulam, nekem a cica-mica kell!
Elérkezettnek láttam az időt, hogy közbeavatkozzak. Odaléptem az ingatag tudóshoz, és megfogtam a galériát.
Legyen észnél, O'Hara, mondtam, és elvettem tőle az üveget. Jobb lenne, ha most szépen visszamenne a sátrába, és lefeküdne. Ha akarja, visszakísérem.
Vigye innen a piszkos mancsát, adja vissza a viszkimet, és engedjen a cica-micához, különben szétverem a képét.
Mekkor megfelé nyújtottam az üveget, aki elvette, és letette maga mögé a hóra. Én meg felnyaláboltam O'Harát, és nem törődve rugdalózásával elindultam vele a sátrak felé. Arra gondoltam, hogy ledobom valamelyik tábori ágyra, hadd aludja ki magát. Még hallottam, hogy Eve Pickford hisztériás zokogásban tör ki a hátam mögött. Most jöhetett ki rajta az izgalom és az elszenvedett sérelem miatti felindulás. Baxter nyakába borult és hüppögött, mint egy elromlott alvóbaba. Eve Pickford zokogása elkísért az első sátrakig. Hátrább csúsztattam O'Harát a vállamon, és azt latolgattam, melyik sátorban szabadulhatnék meg tőle. Ebben a pillanatban egy serpa bukkant fel előttem, és rám mosolygott.
Adni csak ide, uram! Én majd elvinni Mistert aludni.
Az ég küldte magát, morogtam megkönnyebbülten, és lecsúsztattam O'Harát a hóba. A részeg geofizikus tett még néhány tétova lépést, majd hangos káromkodással elvágódott.
Dögöljenek meg! Mondta csüggetten. Elvették az italomat! Dögöljenek meg!
Tudja, hogy melyik a sátra? Kérdeztem a serpát, de közben már újra a többiek felé füleltem. Valami visszahúzott Baxterhez és Eve Pickfordhoz, akinek egyre halkuló zokogása még mindig elért hozzám. Igen, tudom, mondta a serpa. Mi verni fel a sátrakat? Minden sátorban két mister. Mr. O'Hara és Mr. Paddington egy sátorban. Rendben van, mondtam türelmetlenül, és az anorákom zsebébe nyúltam, hogy valami pénzt adjak neki. Egy-két kacaton kívül azonban nem akadt más a kezembe. Hogy hívnak, fiú? Kérdeztem, és arra gondoltam, hogy holnap majd a markába nyomok néhány dollárt.
Burbunak, uram!
Hát akkor Burbu. Vigye el az ördög ezt az egész átkozott cirkuszt! Harsant fel O'Hara hangja. Szarok magukra! Vegyék tudomásul! És köpök a maguk tomzonyára is! Micsoda egy lehetetlen hely az ördögbe is! Adják vissza az üvegemet! Követelem, hogy adják vissza az üvegemet! És takarodjanak innen! Köpök magukra is! És most már a cicababára is! Szarok erre az egész országra, meg a nyavajás hegyekre! Szarok rátok, hegyek!
Nem szabad, uram, suttogta a serpa. Nem szabad! Te sértegeted isteneket! Nem szabad! Istenek bosszút állnak! A serpák tábortüze tájékán ekkor már halálos csend honolt, és megmertem volna esküdni, hogy teherhordóink a környező sátrak mögött lapulnak és hallgatóznak. O'Hara lassan feltápászkodott, és üveges szemekkel a serpára bámult. Aztán harsányan, élesen felkacagott.
Még hogy az istenek! Köpök az istenekre is!
Széttárta a karját, és a csillagfényben fürdő hegycsúcs felé fordult.
Hallott, kancsendzönga! Köpök rád! És a többi istenre is! Peter O'Hara, köp rátok!
A sátrak mögött rémült morgás támadt, majd ropogni kezdett a hó. Nyilván a serpák futottak halló távolságon kívülre, hogy még csak ne is hallják az istentelen fehér fickó gyalászkodását. Az én serpám azonban nem mozdult, és egyéb tanújjelét sem adta annak, hogy megijedt. Mintha iménti rémülete teljesen elszállt volna. Rám emelte a szemét, utasítást várva. Egyszeriben elegem lett O'Harából és a viszki bűzéből. Gyorsan a serpa vállára tettem a kezem. Vigye a sátrába és maradjon mellette. Ha fel akarna kelni, ne engedje. Tudja mit? Fűzze be a sátrat kívülről. Ha éjszaka elkóborol, megfagy. A serpa nem szólt semmit, csak felnyalábolta a részeget. Én meg sarkon fordultam és visszaindultam a többiekhez. Amikor megpillantottam őket, Eve Pickford már mosolygott. Odaértem, kor felém fordult, és megrázta szőke sörényét. Nagyon köszönöm, Mr. L.L. Lawrence. Ó, igen, Eve Pickford vagyok, örvendek. Roppant sajnálom, hogy kellemetlenséget okoztam önnek, de ez a fickó alaposan kiborított. Holnap bocsánatot fog kérni. Egy serpával bevitettem a sátrába, reggelre majd kijózanodik, és megköveti önt. Elutasítóan intett a kezével. Ugyan, csak nem gondolja, hogy... Iszonyatos ordítás hasított a salu völgyének csendjébe. Valamennyien megdermedtünk a hangtól, és egy pillanatra néma csend támadt körös körül. Úristen! Kapta szája elé mindkét kezét Eve Pickford. Mi volt ez?
Valaki kinyiffant, mondta nyugodtan Baxter kisasszony.
McCormack megmerevedett, és hosszú testét előrehajtva hallgatózott.
A sátrak felől jött, mondta Baxter, és ő indult el elsőnek közülünk. Keményen recsentek léptei a fagyos havon.
Ekkor újabb rémült kiáltás harsant.
Hé, az ördögbe is! Jöjjön már ide valaki! Mr. Stewart, ébredjen! Kinyírták a fickót!
McCormackkel együtt már is loholtunk a hang irányába. A harmadik vagy negyedik sátor előtt egy szakállas férfi állt a hóban, és izgatottan mutogatott befelé. Kinyírták a szobatársamat! Kicsodát! Kiáltottam rá futás közben.
Azt a szeszkazánt, oharát! Egész nap piált, mint egy gödény. Azt hittem, alkoholmérgezés végez vele, de nem. Valaki besegített a viszkinek.
A szétrántott bejárati ponyva mellett bekukkantottam a sátorba. A falak mellett két oldalt egy-egy ágy állt. Az egyikben lehúzott cipzárú gyűrött hálózsák, mutatva, hogy éppen most másztak ki belőle. A másik ágy sárga műanyag pokróccal volt letakarva, és a pokrócon ott feküdt ohara. Mellette a havon vértócsa sötét lett. McCormack átnézett a vállam felett, és nagyot sóhajtott.
Ennek alig, ha nem lőttek. Mi a csodával csinálták?
A halott mellé léptem, és legugoltam. A vér a melléből csöpögött a szíve tájékáról. És egy furcsa, sárga réz vagy bronz tőrmarkolat állt ki belőle. Csiszolt virágai fenyegetően csillantak meg a lámpafényben.
Ekkor valaki erélyes mozdulattal félretolt, és már tudtam, hogy csak Baxter kisasszony lehet. Na, eredjen odébb, szép fiú, mondta ellentmondás nem tűrő hangon.
Maga orvos?
Is, mondta a kisasszony, miközben legugolt az ágy mellé.
De hiszen azt mondta, hogy geológus. Felpillantott rám, és szokatlan ingerültséget láttam a szemében.
A diplomámat nem óhajtja látni?
Nem hallott még olyat, hogy valakinek több diplomája is lehet? Az a szörnyű magában, hogy más szellemi képességeit mindegyre a sajátjához méri. Na, tűnjön el innen!
Ha el nem is tűntem, minden esetre hátrébb húzódtam.
Baxter elhúzta a tenyerét ohara tágra nyitott szeme előtt, megfogta a csuklóját, majd bosszúsan visszalökte a takaróra.
Meghalt ez, mint a pinty. Jöhet a rendőrség!
Utóbbi megjegyzését alig, ha nem viccnek számta, és maga lepődött meg a legjobban, amikor a szájtátók között átfurakodva Sera kapitány jelent meg a sátorban.
Ne nyúljanak semmihez, rendőrség!
Baxter kisasszony eltátotta a száját.
Ne mondja! Honnan a pokolból?
Katmanduból. A nepáli rendőrség kapitánya vagyok. Én kísérem az expedíciót, húzódjanak hátrébb, kérem.
A halott fölé hajolt, de nem érintette meg.
Van önök között orvos?
Elkésett, kapitány, mondta Baxter kisasszony. Én már megnéztem, meghalt, leszúrták azzal a késsel ott az oldalában.
Sera kapitány mogorván bólintott. Tanácstalanul bámulta a halottat.
Csináljon már valamit, kapitány, förmet rá Baxter. Azt akarja, hogy itt álljunk reggelig, és nézzük ezt a szerencsétlent?
Sera abba hagyta a vakarózást, és szavartan makogta. Persze. Talán az új lenyomatok. Ekkor váratlan dolog történt. Baxter kisasszony odalépett Serához, és kinyújtott mutató ujjával úgy hasba bökte, hogy a kapitány összegörnyedt a fájdalomtól.
Ide figyeljen, Sera! Ha maga rendőr, akkor én megeszem a tollas kalapomat, pedig még csak egyetlen egyszer vettem fel, amikor az üdvhadsereg tisztjévé avattak a Trafalgar téren. Ha pedig tévednék... Hát akkor megvan a véleményem a nepáli rendőrségről.
Sera lassanként kiegyenesedett, s miközben még mindig fájdalmasan nyögdécselt, megpróbált tiltakozni.
De higgyék el, én igazán rendőrtiszt vagyok, csak hogy...
Csak hogy? Sarah rémülten figyelte Baxter ujját, és elhaló hangon nyögte. Csak hogy a kábítószer osztályról.
Kábítószer osztályról? Onnan. Ópium, hasis, kokain.
És mi a fészkes fenének rendelték ki magát expedíció mellé, mi? Hogy a mi zsebünkben keressen marihuánát?
Nem, dehogy.
De képzeljék csak bele magukat a nepáli rendőrség helyzetébe.
Megpróbáljuk.
Tudják, hány expedíció indul évente a hegyekbe?
Sok. Nagyon sok.
A hegymászókról nem is beszélve.
S a rendőrségnek majd mindegyik mellé kell küldenie valakit, hogy gondoskodjon a biztonságukról. Nehogy valakinek baja essék.
Hát ezért vagyok itt. Megérthetik, hogy rendőrségünk nem tud minden expedíció mellé szakképzett kriminalistát adni.
Tehát mire számíthatunk, Sera kapitány?
Ami tőlem telik, kisasszony, mindent meg fogok tenni. Sajnos a kriminalisztika nem erős oldalam.
Ezek szerint nincs más dolgunk, mint aludni menni, és várni, hogy kiordít fel közülünk legközelebb.
A pillanatnyi csendben az eddig némán áldogáló Stuart egyszer csak magához tért, és oda csörtetett az ágy mellé.
Hé, nem addig van az?
Az az érzésem, hogy rendkívüli helyzetbe kerültünk.
Hát, rendkívülinek éppen elég rendkívüli, morogta meg Cormac.
Ebben az esetben, folytatta Stuart, Mr. Thompson utasításai szerint kell eljárnunk. Baxter halkan füttyentett.
Nocsak, az öreg, láthatatlan Mr. Thompson mi mindenre nem gondolt? És mit kell tennünk, Mr. Stuart?
Mondja gyorsan, mert égek a vágytól, hogy...
Már megbocsásson. Azt hiszem, elég komoly a helyzet ahhoz, hogy megkíméljen a szellemességeitől. Ami pedig Mr. Thompson utasításait illeti, hát... Az az ábra, hogy rendkívüli helyzet esetén az expedíció vezetését Mr. Lawrence veszi át. Én csak a gazdasági ügyekért felelek.
Baxter kisasszonynak az orra hegyére csúszott a szemüvege, aztán felém bökött félelmetes mutató ujjával.
Ez?
Hát akkor rajta Sherlock Holmesom, most, hogy előlépett mester detektívvé...
Odaléptem a halott mellé. Ide figyeljen, Sera kapitány, szólaltam meg. Ön itt az egyetlen ember, aki a nepáli hatóságokat képviseli. Valamit tennünk kell a holttesttel, és én nem javasolnám, hogy eltemessük.
Hanem,
véleményem szerint magunkkal kellene vinnünk legalább Kangpa kolostorába.
Maga megőrült?
Váratlan kitörése egészen meglepett.
Miért? Ön talán...
Maga tovább akar menni?
A történtek után?
Csak nem képzeli, hogy folytathatják az útjukat?
Nekem, mint a nepáli rendőrség képviselőjének jogomban áll leállítani az expedíciót, és ezennel meg is teszem. Le van állítva.
Ha nem fekszik ott a szerencsétlen ohara hullája, elröhögtem volna magam a hatóság váratlanul feltámadt önérzetének láttán. Baxter szeme is gyanúsan csillogott, láttam, hogy mekkor meg is nagyot nyel. Mi legyen tehát a hullával, Sera kapitány?
Hát, talán ebben a hidegben...
Szerezzen egy ponyvát, Stuart. Maga pedig, kapitány, vegye ki az áldozatból a kést. Sera önérzete egyszeriben semmivé lett.
Én?
Ön a hatóság egyedüli képviselője. Jogában áll leállítani az expedíciót is... Csak nem akarja azt mondani, hogy fél kihúzni egy kést egy hullából? A kapitány oharához lépett, majd leeresztette a kezét, és azt suttogta.
Az a helyzet, hogy a kábítószer részlegnél ugyanis...
Végül Baxter kisasszony unta meg a dolgot. Félretolt a serát, zsebkendőt vett elő, és abba tekerve határozott mozdulattal kihúzta a kést a sebből.
Itt van, fogja! De a zsebkendővel együtt jó ember, mert elmaszadolja az új lenyomatokat, ha egyáltalán vannak rajta.
Sera éppen átvette a kést, amikor Eve Pickford felkiáltott.
Burbu!
Egyszerre valamennyien feléje fordultunk.
Micsoda?
Szimatolt a levegőbe Baxter kisasszony.
Burbu! Áldozó kés.
Ez?
Igen.
Kétség kívül áldozókés.
Sera úgy nézett a tenyerében tartott késre, mintha kígyó